Alföld. Itt nincsen semmi. Ezt állítólag Helena keresztanyám mondja, kiáltja, meglepetten valamikor a 60-as évek elején, amikor Violettával kisétálnak a fehérkörös töltésére, melynek építését még Széchenyi István kezdte szorgalmazni, de akkor ők ezt nem tudják. Nem a történelem felől közelítik meg a tájat, csak éppen elnéznek Magyarország felé. Két székely lányok együtt, mintha ikrek volnának. A húguk is megszólalásig hasonlít rájuk. Három nővérek. Csehovot nem olvasták, de pont olyan. Mindenben egységfrontot alkotnak, szoros érdekközösséget, nagyon jó testvérek, gyakran támogatják egymást. Kiválta a féltestvéreikkel szemben. Bár ezt a szót ők nem használják. A nagyon rosszak és szófogadatlanok, a három nővérek a szüleiket védelmezik, a családi összetartást és az öccsüket, Tomot oktatják, hogy tanuljon jól, ne ígyon és nősüljön meg. Erre most még nincsen szükség, mert egyelőre minden rendben van. Éppen a magyar alföldet szemlélik, felfedezik a semmi tájat, hogy az alföldön a táj semmi. Nagyon meleg van. Ez a székely ember legfőbb panasza még a tengerparton is, még a Balatonnál is, pedig ott mindenki magyar, vagy legalább német. A nagy melegnél csak a románok rosszabbak, de a 60-as évek elején tulajdonképpen velük sincsen baj. Nem annyi, mint korábban. És hát a későbbiek, de az még nincs. Egyelőre végtelen a látóhatár. Az életüket beszélik, férhez akarnak menni. Helena éppen találkozott élete férfiújával, akinek sajnos felesége van és két gyermeke, de hamarosan el fog válni, pokoli az a házasság, el fogja hozni mind a két gyermeket az asszonytól, mocsok egy fehér nép, kibírhatatlan. Itt minden bizonnyal egy sor olyan történet következik bizonyításul, amelyeket nem illik szerinte leírnom, de nem is hallom őket, mert én csak évek múlva fogok megszületni, és évtizedek múlva kezd érdekelni az életnek és a múltnak ez a szeglete. És mi nem olyan család vagyunk. Violetta, aki majd az anyám lesz, szintén férjhez akar menni. Vásárolt is magának egy akkor nagyon modern, zöld konyhabútort az első fizetéséből, még nem tudja, hogy mindig az lesz neki a világ közepe, minden, ami fontos, elfér benne. A teás szervíz, amit soha nem használunk, és a 12 személyes porcelán étkészlet, amit nagyon ritkán. A kenyér, a fűszerek, a kávé, a pálinka, az én tanszereim később, a szerszámok, a cipőtisztító készlet, zokni zsebkendő, varrós doboz, a gyógyszerek, és a polcon az állandóan ketyegő szovjet vekker, amit Helena vesz neki ajándékba. Az élet persze nehéz, mert Violetta bár évfolyam elsőként végezte udvarhelyen a könyvelési technikumot, és maradhatna az iskolában könyvelőnek, azt kérte, hogy a lehető legmesszebbre helyezzék, amit senki nem ért. Pontosan Váradra küldik, de mint kiderül, ott nincs számára állás, így kerül Kisjenőbe, a mezőgépészeti állomás irodájába. Onnan is megy majd nyugdíjba. Messzire kellett mennie, mert a gyülekezet már kinézte neki a vőlegényt, és hát neki az a fiú nem tetszett. Legalábbis ez az ő magyarázata. A valóság az, hogy biztonságos távolságra kell menni a családtól, meg a gyülekezettől. Will nagybátyám is Brassóba költözik feleségestől, de Gyurika bácsi utánuk megy és hazaviszi őket. Házat fog építeni nekik, velük. Ekkora hatalma és ereje van. A kisebbik fiának is házat fog építeni, de az nem tud megülni benne. Ekkora hatalma nagyapámnak sincs. Évtizedek múltán majd Anette néném is férjestül Kolozsvárra költözik a lánya után a Regátból, és anyám is az Alföldről utánam Marosvásárhely mellé. A lányai pontosan olyanok, mint a nagyapám. Olyan a testalkatuk, a szemük, és úgy viselkednek, uralkodnak. A legkisebb fia a nagymamámra hasonlít. Ők az elnyomottak, az élet mindenkori vesztesei. Violetta minden este elsiratja fájdalmas sorsát, mint a Pestre szakadt cselédlányok. örök bűntudat gyötri, hogy világgá ment. Ráadásul pehje van, román többségű közegbe került. Nem tudja a nyelvet. Mégiscsak olyan ez, mintha Bukarest volna. Ráadásul a magyarok sem értik pontosan. Egyszer a román, máskor a székely akcentusán gúnyolódnak. A románt nem bánja. A székely miatt vérig sértődik. Bár ez még nem a csak egy székely lány miatt van. Olyan világban találja magát, amelynek a képviselői torony magasan állnak a parasztok, a traktorosok és a kétkezi munkások fölött. Ez a járási központ tisztviselőinek világa, akik részben tanult emberek, részben egy kispolgári osztály leszármazottai, és nagyon élesen el tudnak határolódni a tőlük különböző emberektől. Violetta jól elboldogul a szakmájával, szorgalmas, pontos, közvetlen, de valójában nem érti ennek a kisjenői boltos meg hivatalnok rétegnek a gondolkodását. Nem tudja eltanulni a habitusaikat, az értékrendjüket, nem ismeri a zenéjüket, nem tud táncolni, félszegen kommunikál, gátlásos. Azt érzi, hogy fölényesek vele. A nők riválisnak tekintik, mert nagyon szép. Bár ő nem rivalizál, a férfiak meg gyorsan ágyba akarják vinni, mert nagyon szép. De arról szó sem lehet. Ijesztő erkölcsi lazasság van. És hát ő szegény, csúnyának tudja magát. Az alapvető divatcikkeket is nélkülözi. Tilosak-e a számára, vagy pénze nincs rájuk, azt most inkább nem firtatom. Elég legyen annyi, hogy egy rövidebb szoknya, vagy bodorított haj miatt 20 évesen őt még otthon megpofozzák. És ez nem feltétlenül vallási kérdés. Ez a rend. Még nem indul útjára az első táncdalfesztivál, de van rádió és magyar tévé. Egyáltalán Magyarország a szomszédban van. Nincs még akkor kis határforgalom, de sok mindent lehet tudni arról, ami oda áttörténik. És más a relevanciája, mint a Székelyföldön. Az akkori viszonyok között és a szocializmusban végig az a vidék a romániai jólét megtestesítője, ahol a legsötétebb korszakban sem volt krónikus élelmiszerhiány. Ha máshonnan nem, a fekete piacról mindent be lehetett szerezni. Nem csoda, hogy Violetta egy-két bátortalan tapogatózást leszámítva soha nem gondolta komolyan, hogy a hőn szeretett, elsiratott, elgyászolt Székelyföldre vissza fog menni. Ahogy a legtöbb székely sem. Románul megtanulunk, a meleget megszokjuk, a jó megélhetést a szűkösségre nem cseréljük, a honvágy nem kerül semmibe. Viszont, mint sok székely, ő sem tud sokáig mihez kezdeni az alföldi magyarok érzelmi kultúrájával. Nem tudja, minek örülnek, vagy mitől búsulnak. Mi tetszik és mi nem? Mi a vidám és mi a szomorú? Mikor kell biggyeszteni, fapofát vágni, vagy lelkesedni éppen? Mindig máskor, mint ahogy ő érzi. Legtöbbször nem tudja, mi az, amit komolyan kell venni, és mikor ugratják. Más a gesztusnyelv, a mimika. Másként lépkednek az emberek az utcán. Kivált a nők. Nem érti, hogy nem csak egy másik régióba került, hanem egy másik társadalmi réteggel is találkozik, amelybe tartozni szeretne, de amellyel nem képes azonosulni. A vallásos neveltetése sem engedi. Az a vallásosság, amelynek a nyomása elől menekül. Ezeknek itt nincs lelkük, mondja sokszor, és nem tudja, hogy van. Csak másként hordják. A románokkal jobban boldogul. Azok számára szívélyes, nyitott emberek, a magyarok önzők és anyagiasak, gyűlölködők. Ez a románok és magyarok egymásról alkotott képe mellesleg. Azt kell még hozzávenni, hogy a magyarok a románokat koszos, műveletlen tolvaj csűrhének tekintik. A románok a magyarokat gőgös, beképzelt irigybagázsnak. De ahogy azt Helena mondta, itt nincs semmi. Tehát alapítani kell. Violettát időben figyelmeztették, nehogy Vidához találjon hozzá menni, mert az apja alkoholista. Nagyon szegények. Vida rengeteget cigarettázik. Az étel, amit Zsüli nagyanyám csomagol fel neki, ott penészedik meg a két ablak között. Különben is komolyan udvarol valakinek. Azért nem lett pap, mert a nő megmondta, nem megy hozzá feleségül. Nem lehet akkor román tanárnő. Miért nem lett Vida pap, amikor Máramaros-szigetre mehetett volna segédlelkésznek? Az sosem derül ki számomra egyértelműen. Az sem magyarázat, hogy minden bizonnyal alkalmatlan volt a lelkipásztorságra, bár akinek hivatalt ad az úr, annak észt is ad hozzá, mondják. De nem sokkal biztatott a papi pálya 1961-ben. Utólag azon csodálkozom, hogyan tudta egyáltalán elvégezni a teológiát. Még fel is szentelték. Miként volt képes azt a sok ájtatos szöveget lenyomni, amikor nem hittel belőle semmit? Rejtély számomra. Nem ateista, egyszerűen semmilyen vallásos érzés nem volt benne. Még csak nem is kételkedett vagy ellenkezett. Nem érzett semmit azon a helyen, ahol a hit kaparászik az ember mellében, akár a kátrány. A konfirmáció is csak a felvételi előtt jutott eszébe, szerintem még csak nem is neki. Van ebben valami érzéketlenség, bezártság, lelki hiány, ami talán a ridegtartás, az elhanyagoltság következménye, a tanyasi ember üres konoksága, akinek senki nem szólt, hogy Jézus megszületett, ő pedig magától nem jön rá. Olyan ember, aki fiatalon még nem tudja, mi szeretne lenni, azután hirtelen már nem tudja. Mennyi idő telik el közben, az bizonytalan. Lehet ez pár perc vagy fél élet, ami után fölösleges már kitalálni bármit. Főleg azt, amit korábban kellett volna. Az van, ami van. Vida ennél természetesen sokkal bonyolultabb. De mivel nem szokott magáról beszélni, egyáltalán beszélni sem szeret. Nyugodt, csendes, szelíd embernek látják. Nem iszik, nem dorbézol, szeret olvasni, nyilván hívő és keresztény, elvégre papnak tanult. Violettának ez mind szempont. Kinézi magának, és egyszer a vállalati kantinban mellé sodródik. Egy asztalnál ebédelnek, bár ő tagadja, hogy így történt, de az teljességgel kizárható, hogy Vida kezdett el udvarolni. 42 év házasság lesz ebből. A boldog jelzőt nem illesztem oda, mert ezt túl közelről láttam. Vannak emberek, akik a házasságtól a boldogságot remélik. És vannak realisták. Az én szüleim boldogtalanok voltak. Még csak nem is realisták. Violetta férjhez akar menni. Vida nem tudja, hogy akar-e nősülni, vagy sem. Tehát az lesz, amit Violetta gondol, vagy még nem is gondol végig. Csak beindítja az életprogramját. Van már konyha szekrénye. Azután vásárolnak 70 kötet Jókait, 1907-es kiadás, Franklin társulat, meg egy Stassfurt tévét, ami egy vagyomba kerül. Lesz aragászkályha és hűtőszekrény. Lakása még remény nincs, de spórolnak, mert szegények. Valamit bérelnek, ami nem könnyű egy akkora településen. Senki nem örül a jöttment embereknek. A kényszerbérlők emléke még éles. A tévé meg a könyvek valóságos botrány. Egy rendes ruhájuk sincsen, mondja Zsüli nagyanyám később gúnyosan, vagy rosszallóan. 3 év nyugalmat adományozok nekik. Apám szerint ennyit tart a szerelem. És nagyvonalú vagyok. Azután, hogy elrontsak és összezavarjak mindent, megszületek. Ezt a kastélyban nem lehetne. Erre csak egy penészes nyári konyha alkalmas, pontosabban egy falusi kórház, amelynek a falán a hős felszabadító szovjet hadsereg emléktáblája díszeleg, később leváltják a romára. Anyám egy majdnem halálos kimenetelű szülés után depresszióba esik. Egy hét után elapad a teje, de nem tudja. Majdnem éhen halok. Ez a gyermek nem fog megmaradni, mondja nagyanyám. És hazautazik Barótra, ahol egy másik unoka van érkezőben. Mindenki magára hagyja anyámat. Egy gonosz házinéni terrorizálja reggeltől estig. Apámat időszakosan elhelyezik a megye másik végébe dolgozni, alig jár haza. Lehet még sorolni a rémtörténeteket, albérlet, mosókonyha, pénztelenség, megoldhatatlan problémák sora. El sem tudom képzelni, ahogy anyám tanácstalanul és kétségbeesve ringat, meg fürözt engem. Egyszer túl meleg a víz, egyszer hideg. Nem tudja, nem érti, mi van. Ordítok szakadatlanul, amíg dühösen vissza nem tesz a vízbe, amitől elhallgatok. Mert a vízben lenni jó. Megfogadja, hogy ilyet se többet, és amint lehet, kipaterol falura a nagyszüleimhez. Mert szó szerint nincs, amit velem kezdenie. Senki nem tanította meg rá. Senki nem áll a legnehezebb pillanatokban mellette. Amikor választania kell köztem és a munkája között, szívfájdalmak közepette a munkát választja, mint annyian azokban az időkben. Mert kell a pénz, mondja mindig védekezőleg. Mintha vádolnám ezért. Sajnos örökre ez marad a problémája. Hogy nincs mihez kezdeni velem. Nem olyan vagyok, amilyen egy normális gyermek. Örökre én maradok az élete legnagyobb gondja. Nem az örömöt, nem a boldogságot tapasztalta meg velem. Nincs madonnaság, szorongás van, és tehetetlenség. Különben is lányt vár, nem pedig fiút. Az apám családja nagyon egyszerű képlet alapján szerveződne, ha Josip Josipovics nagybátyám nem irigyelné azt, hogy apámat tanították, őt meg nem. Ha nem forgatná ki cserében apámat végül az örökségből, és nem gombolná le róla is a második felesége majd az egészet, és ha nem erről folyna burkolt vita minden családi összejövetelen. Csak sokáig nem értem, hogy annyira kicsi birtok miért jelenthet olyan sokat. Ha nem csak apám miatt járt volna hosszú ideig a tanítónő a nagyapám és a nagyanyám nyakára, hanem Josip Josipovicsért is, minden másképp alakulhatott volna. De a részrehajló, elfogult, bizonyára frusztrált tanítónő, akinek ma már szinte érthetetlen elkötelezettsége előtt mindenki meghajlik, apámat szemléli ki. Rámondja, hogy rendkívül okos, tanítatni kell. A bátyja meg irigyli, ahogy a fiát is irigyli tőle, mert úgy érzi, ő jobban megérdemelte volna. Ő is egy nagyon fontos férfi a korai életemben. Ő is motor, erdő, traktor, pálinka, minden, amit apám nem. Ráadásul egy vígkedélyű ember, aki mesél és beszél, játszik velem. Neki csak lánya van, azzal meg ezt nem lehet. Mit jelent 1948-ban faluról gimnáziumba menni? Ma már alig értjük. De apám megúszta az 50-es éveket, a kollektivizálást, a korszak falusi nyomorát, amelynél kilátástalanabbat nem ismert a 20. század. Aradon járt középiskolába, vakációra ment csak haza, és valójában soha semmit nem mesélt arról, milyen volt az a korszak, milyen volt az iskola. Jó volt persze. Valamiféle kiváltság. Egy tiszta internátus a Csajkovszki utcában, ahol a főtt marhahús volt a kedvenc étele, valami mártással, amit vadasnak neveztek, de természetesen soha sehol senki nem tudta úgy elkészíteni többé. Volt színvonalas kosárlabda csapat, amely komoly bajnokságokban szerepelt, volt sok városi osztálytársa, akik a hirtelen született népi demokráciában nem nézték le, nem parasztozták, életre szóló barátai lettek. És néhány fiatal tanár is tanította, akik majd akkor mennek nyugdíjba, mikor én végzek. Egy szóval jó iskola volt, amely a tanulóit megvédte az 50-es évek szomorú valóságától. Mert a legrosszabb iskola is mindig védelem. Vagy mégsem védte meg őket, csak fiatalok voltak? Szinte semmit nem mesélt nekem arról a világról, ahogy a teológiai évekről sem. Olyan, mintha valami titkolni valója volna. Mintha szégyelné, vagy azt gondolná, hogy nem ezt és nem így kellett volna. Persze az is lehet, hogy jó volt, és nem akarta később szavakkal, így-úgy összetákolt mondatokkal elrontani, mert nehezen beszélt, és nehezen írt. Vagyis folyamatosan érzékelte a maga nyelvi elégtelenségét, a létező és a mondható közötti feszültséget. És pontosan érezte, hogy az a nyelvi kultúra, amelyikből indult és amelyikbe tartott, ám ahova sosem érkezett meg, nagyon nagy távolságban van egymástól. A kettő közötti szakadékot nem fogja tudni áthidalni. Tehetséges parasztfiú, aki nem érvényesülni akar, nem egyszerűen kiemelkedni a szegény faluból, hanem a mai divatos szóval integrálódni. Olyan akar lenni, mint az a világ, amelyben az iskola zajlik, amelyben annak értelme és helye van. Civilizált ember szeretne lenni. Jól öltözni, borotválkozni, mosdani, értelmes emberekkel társalogni. Nem a hatalom érdekli, vagy egy jól fizető, biztos állás, hanem a kosárlabda, ami a focihoz képest akkor elegáns, finom játék. Átlagos testalkatú emberek számára is művelhető, és az öttusa, abból is főként a vívás. Apámban nincs ressentiment, nem haragszik a falujára, a családra, nem akar kitörni, elmenekülni és vissza sem nézni. Nem gondolja, hogy a magyar ugaron nőtt fel. Pedig az volt, ráadásul Romániában. Érettségi után megelégszik azzal, hogy a szülőfalujában a községházán dolgozhat az irodán. Azért megy érettségi után a teológiára, mert oda mennek a barátai. És akkor nem viszik el katonának, utána visszamegy irodistának. Nem akar ennél többet. Legyél pap, mert annak nem kell dolgozni, mondta állítólag Josip Vida nagyapám. Aki miután apám elvégzi a teológiát, de nem lesz lelkész, egy évig nem beszél vele. és mond valami kacskaringósat arról, hogy milyen sok pénzbe van az apám neki. Nagyanyám beszól megint, hogy hallgass, mert te csak itt áll, én fizettem ki mindent. De nincs örökharag, kitagadás. Nagyapám tovább viszik, és presbiter lesz később az ágyai egyházban, mint aki rendezni kívánja Istennel a viszonyt, ha már a fia nem tudja. Kolozsvár az 50-es években. Erről ma nagyon sokat írnak és beszélnek. Apám természetesen alig mondott valamit. 1958-ban egy éjszaka elvitték a negyedévet. Ez az egyik legsúlyosabb mondata. Később a rendszerváltás után egy nagy vállalkozóra is felkapta a fejét, mert a tévében szerepelt az akkori püspökkel, Tőkés Lászlóval, akit apám szívből gyűlölt. Ez a püspök, ez, mondta és legyintett. Az évfolyam besugója volt az a nagy vállalkozó, mondta apám. El lehet képzelni egy embert, aki az 50-es években katolikus teológiáról átiratkozik a reformátusra, aztán persze kimarad, majd a 90-es években felbukkan, mint nagyvállalkozó Tőkés László környezetében. Ilyen az egyház, mondta apám 2000-ben. Bizonyára alig akadt olyan ember a teológián, akit a Securitate ne próbált volna beszervezni. Nem tudom, ő hogy állt ezzel, nem fogom önszántamból kikérni a dossziéját. Ma már nem hiszek abban, hogy van ember, akit nem lehet beszervezni. Akire egy titkos szolgálatnak szüksége van, azt megkapja. Erővel, zsarolással, alkuval, de nincs szüksége bárkire. Mindenki tehet azért, hogy ne kerüljön a szolgálat hálójába. Ha túl sokat tesz, éppen ezáltal kerül bele. A kolozsvári református teológia és minden történeti egyház hivatalból a szocializmus ellensége volt. Olyan világképet, olyan társadalmat képviselt, amelyet Sztálin és követői mindenestül ki akartak írtani. Josif Vissarionovics szeminarista volt, pontosan tudta, kivel áll szemben, sok-sok emberrel, akik egyazon dologban hisznek, és azt is tudta, hogy hatalmi szempontból mindegy, mi az a dolog. Hát akkor legyek én, gondolta rabaszul. Románia pártvezetői azt szerették volna, hogy az Isten adta nép az egyháztól és Istentől is meg akarjon szabadulni. De nem tudták, hogy az ateizmus vallás, tehát a hívek nem alternatívát látnak benne, hanem rivális szektát, amelytől nem lett szabadságélményük. Erre nem is vágytak. Ma már tudjuk, hogy Romániában az ortodox egyház és minden román nyelven prédikáló felekezet a nemzeti eszme letéteményese, ahogy a magyar felekezetek a magyar nemzetéi. Az internacionalizmust pedig csak egyes magyarok és zsidók vették komolyan. Ők sem mind, pedig jó okuk lett volna rá. És náluk sem tart sokáig. Nem lehetett egyetlen tolvonással megszüntetni az egyházakat. Bár papok és szerzetesek ezreit zárták be és deportálták. Viszont a legtöbb kommunista elvtárs sosem gondolta komolyan, hogy nincs Isten. Titokban megkeresztelik a gyermekeiket, templomi esküvőt tartanak erdőben, eldugott kolostorokban. És kevés az olyan elvetemült román hős, aki önként mondaná le az egyházi temetésről. Így hát betagozták az egyházakat is a szocializmus építésébe. Ceausescu pedig jó partnernek és eszköznek talált a nacionalista politikájához, bár ő szigorúan ateista és egyházellenes volt. A végső dolgokról még mindig az egyháznak van egyedül értelmes, összefüggő szövege, mondta apám egyszer. 30 vagy 40 évvel azután, hogy eldöntötte, nem lesz pap. Mert Isten és Jézus Krisztus bármiképpen lehet, de ahogy azt hirdetik, és ahogy prédikálni kell, úgy egész biztos, hogy nincs. Nem tudom, hogy erre mikor jött rá, nem tudom, mikor értette meg, hogy nem áll mögötte senki, még egy koherens szöveg sem, egy hihető történet, csak az, hogy ő valójában nem tudja. Ő nem hisz, vagy ha mégis nem úgy, mint a többiek, akik állandóan hiszik, ígérik és fogadják. Azt gondolom, hogy apám a teológián nem érezte jól magát, mert az erdélyi kálvinista dinasztiák fiai, a papfiókák olyan úri világot képviseltek, amely egyáltalán nem volt szimpatikus a számára. Az aradi gimnázium liberális szellemében még azt hihette, bárki úri emberré válhat. A kolozsvári teológián megtanulta, hogy ez nem így van. Túl sokan hirdetik fölényes gőggel a krisztusi áldozatot. Akkoriban tanulhatott megfélni. Nem egyszerűen zsigeri félelem, amit bárki megtapasztalhat, aki brutális elnyomó rendszerben, társadalomban vagy családban él, ahol sem biztonság, sem védelem nincs, a menekvés pedig lehetőségként sem merül fel. Mert egyszerűen nincs hova. Intellektualizált félelem ez, amikor az ember megérti, hogy a hatalom nem csak erősebb és okosabb nálánál, de semmi olyan nincs, amiért érdemes volna ellenállni vagy megszökni. Annak a belátása vagy felismerése, hogy mindaz, aminek a nevében ellenállás történik, ugyanolyan fikció, ugyanolyan mondva csinált, esetleges, mint az, ami ellen szól. És nincs felülemelkedés, kivonulás, békés szemlélődés. Egyszer úgy is megkeresnek ezek vagy azok. Egyszer úgy is folyamodni fog valamelyik oldalhoz. És akkor azt mondják, valaki megkérdezi majd, hogy és ön, Vida elvtárs? Pontosabban Domno Vida. Azt hiszem, legalábbis utólag ez tűnik a legkézenfekvőbb értelmezésnek, hogy apám mindent megtett életében, hogy csak elkerülje ezt a helyzetet. Megpróbált olyan láthatatlan és csendes lenni a munkahelyén és a világban, amennyire csak lehetett. Elvégzett minden ráosztott munkát, elkerült minden konfliktust, mindenkit előre engedett. Tiszta volt az inge, kifogástalan a nyakkendője, a borotválkozást sem mulasztotta el sosem. A kommunista pártba nem lépett be, nem is hívták. Magyarul, románul jól beszélt, távolságtartó volt, illedelmes, hallgatag, sosem késett el és nem lógott meg a hiába való üres értekezletekről. Nem kért szót és nem tiltakozott. Még csak nem is volt erre büszke. Nem tudom, volt-e valami tudatosan kidolgozott koncepció ebben, vagy csak egy bejáratott élettechnika, ami talált az alkatában. Sokáig működött jól, időben jelezték a belső érzékelői, ha valami fenyegeti vagy határátlépése késztetné. Talán az emberi méltóságban hitt, valamiféle belső szabadságban, hogy amikor délután leül újságot olvasni, meccset nézni, kimegy a kertbe szőlővel bíbelődni, akkor ő szabad. Azokat a perceket nem veheti el tőle senki. Ezt alaposan félreérthette, mert anyám semmiféle belső szabadságot nem tartott valóságnak. Számára ilyen egyszerűen nincs. Nem adnak pénzt arra, nem lehet megenni. Mindig belegaloppozott valamivel az apám csendjébe, elvonulásába, méltóságába. Beszélni kezdett, vagyis mondani megállás nélkül. Csak hogy a saját hangját hallja. Vagy beszéljenek hozzá, mondjanak neki valamit. Mert az olyan jó érzés. Veszekedni is jobb, mint hallgatni. Máskor feladatot ad. Ugyan miért ne kavarhatna majonézt az ember meccs közben? Miért ne törölhetne port? Attól a rádiót még hallja? De csinálhat bármi mást, mert miféle dolog az, hogy csak ül magában. Bontogasson legalább paszújt, úgy is lehet gondolkozni. De idegbajt kap, ha azt látja, hogy mások ülnek, elmélkednek, amíg neki egyfolytában sikálni kell. Milyen könnyű a férfiaknak, sóhajtja anyám ezerszer is, mert ő világ életében férfi szeretett volna lenni. Nem tudom, hogy zajlott ez, amikor én még nem voltam, vagy nem otthon éltem. Nyilván én lettem anyámnak a harmadik műszak, és mire végzett mindennel, éjfél van. Hajnali 5-kor a bukaresti rádió időjárás jelentésével indul mindig a nap. Ez a mi országunk, mondja anyám. Számára a konstancai, a toplicai meg a brassói időjárás a mérvadó. Apámnak Békés Csaba vagy Debrecen, de még Novi Szád is többet mond. Zsoszeny, Gyergyóalfalu általában ott van a leghidegebb, pedig egyáltalán semmit nem jelent. Amikor ő felkel, megszólal a Kossuth rádió. Közben anyámnak tűzrakás, teje a reggeli, gyermek, kávé, azután a munka. Arra emlékszem, hogy apám rendszerint késő délután érkezik haza, táskájából kiteszi az irodába vitt ételt, aminek én nagyon megörvendek, papírokat vesz elő, súlyos dossziékat, és a későre maradt ebéd után a munkájába temetkezik. Nekem csendben kell maradnom, ilyenkor anyám sem zavarja. Kint vagyunk a konyhában, anyám főz, mosogat, var, én a leckémmel foglalkozom. Ilyenkor anyám hallgat, és olykor ellenőrzi, hol tartok, ha játszom, egyfolytában mond. Apám a szobában dolgozik. Néha kijön vizet inni, este 7-kor meghallgatja a Szabad Európa román hírműsorát, utána tovább dolgozik. Nem beszél, nem mesél. Néha kimegy az udvarra cigarettázni. Este nekem tévémaci, híradó, korán fekszünk. Anyám még a konyhában, mintha mindig is ott élne. Apám olyan lassan pedálozik, ha biciklivel megy, hogy csodálom, miért nem esik le. Röhögnek az osztálytársaim rajta. Van olyan is, hogy elesik. Ma már tudom, hogy minden bizonnyal depressziós. Nehéz megítélni ma már, hogy Vidának a tényleges hivatali munkája sok, vagy könnyebb neki egy aktakupac mögé húzódni, ha nem akar részt venni a Violetta által irányított élettevékenységben, meg az én nevelésemben. Nem tudom, volt-e még valami ezen kívül otthon, volt-e valami öröme az otthon levésben, vagy a megérkezésben, túl azon, hogy nincs az utcán, és nincs kint, nem kell emberekkel találkoznia, akik megpróbálnak szólni hozzá, vagy azt várják, hogy beszéljen velük, pedig ő nem akar, nem tud. Az is nagy teljesítmény, hogy halkan köszön. Egy ház volt, három szoba és konyha, amely sosem készült el egészen, csak a felét laktuk. Az utca felüli két egymásban nyíló szoba kályha és bútor nélkül állt évekig. Aféle raktár vagy lomtár, mintha sem pénz, sem szándék nem lett volna befejezni. Azt hiszem, pontosan elég volt nekünk a szobakonyha. És nincsen akkora lomtár, amit ne tudnánk a használaton kívül levő holmikkal megtölteni. Amikor lett bútor végre, és kályha a nagy szobában, akkor sem lakott ott senki tartósan. Gyerekkoromban kulcsra volt zárva. Engedély nélkül nem mehettem be. Az volt a tiszta szoba. Ott tartottuk a pénzt és a fontos iratokat, diplomát, takarékkönyvet, érettségi tablóról készült fényképeket. Mindennek más volt ott a szaga. A seregből való szabadulásom után hideg évszakban is az lett az én szobám. A pénz és a fontos iratok beljebb költöztek a hátsó szobába, ami ugyanakkora volt, az ajtó rendszerint zárva. De a kulcsot már nem dugta el anyám, és csak egyszer fordította rá. Kezdetben a kert kevés elfoglaltságot adott. Úgy tudtuk, városon élünk, az a kis telek hobbinak sok, megélni kevés. Állatot nem tartottunk, a szőlő meg a gyümölcs is, majd egy későbbi korszak, amikor úgy tűnik, hogy krumpli mindig van, az a legolcsóbb zöldség, telepítsünk szőlőt inkább és barackfákat. Így is lesz. Csak mire termőre fordul, arra a kis zöldségesre is szükség lenne, ami a szőlő és a fák alatt tengődik. Legalábbis mentálisan. Anyám váltig panaszolja, hogy semmi nem terem az árnyékban. Apám szuszog és dohog a répa meg a hagyma miatt. Nem lehet rendesen permetezni a szőlőt. Lépni sincs hova. És jó bor csak akkor lesz, ha minden más kiszárad az asszály miatt. Én meg csodálkozom, hogy hova lett a 80-as évek végére a város, amiben születtem. Csirkét, kecskét és libát tartanak a szomszédok. Zuglegeltetést űznek, éjszaka hordanak be mindent a környező földekről, lopnak az államiból. A túlélési pánik jelzi, hogy hol tart az a világ. A városiasodás ott mindenképpen egy időre befejeződik. És a falusi reflexek kezdenek el működni. Előjönnek, mint a búvópatak. A 89-es bukfenc után kivágom az utolsó székelyfenyőt az udvaron. Megsiratom, ahogy azt kell. Disznóolat építünk, mert apámon kitör a gazdálkodási szenvedély. Nyugdíjas korára felébred benne, hogy mindig is földész akart lenni, vagy maradni. Kis gazda, önellátó birtokos, aki a saját erejéből meg tud élni. Megy is ez, ha az egész család ingyen dolgozik neki. Ha az időjárás meg a gazdasági konjunktúra engedi. Bár többnyire nem.